útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel-Magyar Barátság napján, közölte a Sándor Palota a Távirat irodával. A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án. Mint írták, Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a magyar-lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik. Nem érdemes kötözködni Magyarországgal, az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül rengeteg kártya van a kezünkben, jelentette ki a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve. Ezt ő maga javasolta már decemberben is. Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni, a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon, szorgalmazta. Kiemelte, azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfeledjék, ez a belga meg a német emberek pénze. Európa energiaellátása veszélyben van, ezért teljes stratégiai felülvizsgálatot javasoltam, mondta a miniszterelnök Brüsszelben az előző napi EU csúcsot követő sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a színfalak mögött és az orosz ellenes dumák hátterében az európai államok tekintélyes mennyiségben hozna be orosz energiát. Ez a sufni energiadiplomácia pedig nem tartható sokáig. Orbán Viktor a közel-keleti konfliktus miatt kialakult és Európa energiaellátását veszélyeztető helyzetre vonatkozó kérdésre elmondta. A tanácskozás éjszakában nyúló utolsó szakaszában teljes stratégiai felülvizsgálatot javasolt ebben az ügyben. Hangsúlyozta, Európának a válsághelyzetre hivatkozva kezdeményezőleg kell fellépni, és regenerálnia kell kapcsolatait Amerikával, Kínával és Oroszországgal is. Ahhoz, hogy új uniós költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés. Mi csak valóságos uniós költségvetést fogadunk el. A kondicionalitást felejtsük el. Jelentette ki a miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, már tárgyalt az uniós miniszterelnöki csúcs a következő 7 éves költségvetés lényegi kérdéseiről, azzal a céllal, hogy fölmérje a nemzeti pozíciókat. A magyar nemzeti pozíció szerint, amelyen nem is akarunk változtatni, ahhoz, hogy új költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés, jelezte. A Gárdonyi tóparti szakambulancián 10 éve működik a kora gyermekkori fejlesztő, amelyben eddig 75 ezer gyermekfejlesztése történt meg 261 ezer esetszámmal, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban. Soltész Miklós az intézményben tartott eseményen arról beszélt, hogy 2010-ben még kisközösségek végezték az országban a sérült és fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztését, rehabilitációját. Elhatároztuk, hogy ezeket a közösségeket összefogjuk, és szakmai tudásuk segítségével segítjük az érintett családokat, amelyek számára sok küzdelmet jelentett gyermekeik ápolása, gondozása, majd felnőttkori támogatása, mondta az államtitkár. Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több mint sport programra, mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Az államtitkár a budapesti Kocsis Sándor paralimpiai sportközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta. Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy felmérés szerint 43%-ban az életmód határozza meg az egészségi állapotot. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Eső, zápor eső, néhol, főképp az ország északi részén és a Dunántúlon előfordulhat. A keleti szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Nátrán István, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berecz Renáta. Most pedig tekintsük meg esti műsor kínálatunkat. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházi Károly katolikus egyetem műsora. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjait ismertetjük. Majd ezt követően a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum Páholy nyitogató című előadás sorozatáról, valamint egy hamarosan nyíló kiállításról is beszélgetünk. Végül a 10 év után újra színpadra állított, felújított Bambi című musicalről kérdezzük az alkotókat. Rövid ajánlunkban Szűcs Rékát, az előadás rendezőjét, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
Nagyon sok mindenben változott 10 év alatt ez a darab, bennünk így továbbért, és hát dúsult, ha egy szóval kellene kiemelnem, talán a mi tapasztalataink által is, és nem hiába lett belőle 2 felvonás. Aki esetleg látta a régi darabot, talán neki a dalok, a dallamok azok ismerősen csekhetnek, de Szilárd teljesen átdolgozta ezt a zenei tükröt is, meg a zenei anyagot is, újra lett hangszerelve, új dalok is kerültek bele, de aki esetleg szerette a régi dalokat, az se szomorkodjon, mert megmaradtak azok is.
21 és 22 óra között tokai frekvenciánkon, Téka című műsorunkban először görög-katolikus félórát hallanak, majd folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak, a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkészének és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételének bemutatását Beregszászból, akik Isten kapcsolatukon keresztül beszéltek házasságuk örömeiről, bánatairól. 21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című összeállításunkban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről beszél. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk. Elsőként a Csányi Regnum Marianum emlékpark avatására látogatunk el, majd bemutatjuk a 820 nap című könyvet. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese vezetésével beszélgetést hallanak a szenvedés mindennapi megtapasztalásáról. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További kellemes rádiózást kívánok, Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára neveléskutató tartott előadást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Mindig el szoktam mesélni, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor sokat jártam itt tolmácsolni, és volt szintén egy ilyen külföldi tréner, és akkor vezetőknek, csúcsvezetőknek tartott egy ilyen előadást, és az azzal kezdődött, hogy egy ilyen nagy papírra föl kellett írni az összes vezetői készséget, hogy mi kell minden nap egy ilyen vezetőnek. Na, önmenedzsment. Hát ez nálunk az önuralom. Tehát így kezdődik a nap nyilván, önuralom. Önmenedzsment, jó, akkor utána volt motiváció, meg tárgyalási készség, meg kommunikáció, meg nem tudom én, motiválás, időtartás, mindenfélét fölírtak, jó van, igen. Megbeszélték. Nézem a lapot. Hát egy anya reggel. Hát ez egy anya reggele meg a fiúknak, hogyha belemennek ebbe a jó reggelbe. Ott szépen fő volt sorolva. Önmenedzsmenttel indul a nap, világos. Érted? Keljél föl egy 40 perccel előbb, mint az egész család, hogy ott minden rendben legyen. Ugye nekem ez elég sok önuralom, meg 7 óra csörgés. Jó, meg volt. Mész a gyerekszobába motiválni. Gyere édes, nagyon jó nap lesz. Hát egy kicsit hideg van, esik az eső is, meg mindenféle. 10 órád lesz, 10 tanár vár, annyira jó lesz te. Utána van egy kis korrepetálás, meg egy kis felkészítés, meg egy kis valami, és utána várunk itthon, hogy aludjál. Érted? Na jó, meg volt a motiválás, kijössz a gyerekszobából, tök csönd. Ugye vár kudarctűrés, föl volt írva. Kudarctűrés, újrakezdés, nyomás vissza. Mehetsz, jó. Motivációs bázis gazdagsága, mert az előző motivációd nulla. Akkor kezdjed újra. Jó, van másik. Jó, nem bánom, megbeszéltük apáddal, nem viszünk be. Én se, ő se. Majd bemész, és hogyha elkésel, visel el a következmények, nem érdekel. Tötörötörön mondod a másik motivációdat. A gyerek kikászálódik az ágyból, 16 éves lányod van, esik a hó. Fölveszi ezt a szoknyát. Na tudod, hogy itt ugye meggyőzés technika ki volt írva, ez következik. Nem lehet neki azt mondani, hogy nem jó édes, jaj, hát 16 éves. Na, akkor elkezdve, ideért ez a szibériai levegő, édesem, jaj, és hát nagyon hideg van már, és most nem a strand lesz, akkor elborul egy kicsit, Tudod, máma iskola van, és szerintem nagyon szép ez a szoknya, de nem szerencsés a mai napon. Nem Mi van, anya? Nem lehet ennyi megjelenni? Mit képzelsz? Nem a 60-as években élünk már? Mit tudom én, mi? Kudarc szűrés megint. Tárgyalás nehéz emberekkel most következik. Ja, ez is ki volt írva szépen. Érte? De időtartás. Hát itt van, tessék, mert vezetői készség, időtartás, kell menni a konyhába, mindjárt jönnek. Jó, kimenti a konyhába. Kinhagyták a tejet, megsavanyodott. Kinhagyták a kenyeret, megszáradt. Rugalmas probléma megoldás következik. Jó, mit adsz uzsonnára reggeli, minden szivárognak elő a családtagok? Mivel kezdődik a szivárgás? Hol a tornazsákom, anya? Érted? És elkezdődik. Tedd ide, tedd oda, ott van, ahova raktad, mit tudom én, hozd ide minden, mosd le, tedd meg, edd meg, nem tudom én, micsoda feladat, delegálás. És ekkora betűvel volt kiírva, céltartás. A céltartás a legnagyobb menedzseri erény. Mi a cél? Mindenki legyen 5 percen belül az ajtón kívül. Ez a cél. Na, hát mennyi mindent mondtam, ami egy házasságban, de nem csak így a családban. Pak, 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 vezetői készségek, és mind kell. És nem mondható, hogy te egy áldott jó csapattag típus vagy, mert mit csinálsz akkor? Áthívod a köztudottan vezető típusú szomszédasszonyt, hogy egy kicsit oldja meg ezt a helyzetet nektek reggel, vagy mit csinálsz? Nem. És ezért mondom, hogy tulajdonképpen váltakoztatni kell tudni, és ezt csinálták ezekkel a csúcsvezetőkkel is. Tekeredik a kígyóztak, tudod, ezt játszották. Mert ott például a kígyócska feje az egy csúcsvezető, vigyázz, ő mondja meg, merre megyünk, milyen irány, mit tudom én, milyen kreativitása jó. Igen ám, de nem lehet az, hogy csak a vezető típusúak lehetnek majd a kígyóska feje. Van a tapsoló, minden magyar népi játékban így van, érted, van a tapsoló, és utána mész farkincának, és azt se tudod, hogy hova megyünk, ugye? Ez az. És amikor belekerülsz a kígyóska közepébe, előrű húznak, hátulú vonnak, ez a szerda reggeled. Kész. Tehát játék. A játékban rengetegféle készséget tudunk tanulni, hogy ezerszer megcsináljuk, és közben már oda jutunk, hogy ebben a szerda reggelen szépen fogjuk tudni csinálni. Tehát itt nagyon sokféle készségről beszélünk. Egy alapelvet hadd mutassak meg, hogy ezeket a zöld készségeket megértéssel lehet tanítani, tehát információközléssel, magyarázattal, de az érzelmi intelligencia készségeket csak élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. Csak ezen az úton. Tehát magyarázattal nem lehet tanulni. Ezt most azért mondom el, mert megnézzük azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyekre a házasságban olyan nagy szükségünk van, már most is mondtam jó párat, és ezeket nem lehet megértéssel megtanulni, hiába értetted meg, csak csinálással. Élmény, tapasztalat és azonosulás, de ebből nagyon sok kell. Tehát ez lesz a kulcsa, hogy ezeket a készségeket, amire olyan nagy szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán éljen a házasság, ez lesz a tétje, ahhoz élmény, tapasztalat és azonosulás kell nagyon sok, mert ez a terület tartja kézben ezt a tudást is, amit itt összeszedtünk, hogy egyáltalán mire alkalmazzuk, mire használjuk azt a tudásunkat. Ha például ugye élmény, tapasztalat, azonosulás, és ha nincsen sok belőle, akkor ritkítás van, és olyan, mintha ott se lenne. Na most, megnézzük, egy kis térkép lesz ez az edzéshez, mert ugye edzésnek nevezzük ezt az érzelmi intelligencia fejlesztést, mert olyan sok kell belőle. Tehát nem lesz elég. Egy tapasztalat nem tapasztalat. Tehát abból nem lesz élet. Csak a sokból lesz élet. Tehát ezeket sokszor kell majd csinálni. Na ugye itt van érzések azonosítása és megkülönböztetése. Már mutattam is, ugye, amiket lehet. Szemébe nézve beszélgetünk. De érted, ehhez le kell ülni időnként. Tehát nem lehet kispórolni azt a kis beszélgetési időt, amikor egymás szemébe nézünk. Ugye amikor a gyereket ugye akarjuk, hogy nehogy hazudjon, akkor mondjuk neki, hogy nézi, de a szemembe, mert valóban tényleg abból olyan sokat lehet megtudni. De nem tudom, hogy önöknél mi a helyzet, de hát mi ezt nagyon nehezen tartottuk meg, mert ugye ügyintézünk, csinálunk ezt, meg azt, meg amazt, hát ezt közbe keverem a lecsót, nem igen nézek a szemében. Tehát nagyon nagy szükség van erre, hogy megismerjük azokat az apró kis rezdüléseket, azokat a kicsi kis kifejezéseket, azokat a kis... Na, szóval amit nem lehet elmondani, és ez sokszor kell. Most nyilvánvaló, hogy nem tudtuk mi sem megcsinálni hetente se akár. De azért az iránynak ennek kéne lenni. A beszélgetésnek a lehetőségét megteremteni valahogy, amikor tényleg úgy a szemünkkel, a szívünkkel és a fülünkkel is egymásra nézünk. Sok közös átélt élmény és beszélgetés, de ezeknek fontos, hogy nem csak a happy élmények számítanak, de azok a közös élmények, amit együtt éltünk át. Az együtt átélt tartalmak, ez egy mentális törvény, az együtt átélt tartalmak felsokszorozódnak. Tehát az mind a kettőnkben többet fog jelenteni. Nagyon nagy jelentősége van egyébként a közösségnek is, a közösségben átélt tartalmaknak, akár házas közösségekben, vagy ilyen nagy közösségekben. Ennek például nagyon nagy jelentősége van, hogy önök most itt ezt együtt élik át. Nem miattam, hanem amiatt, hogy amit együtt élünk át tartalom, az felsokszorozódik. Az nem egy meg egy, az kettő lesz, hanem sokszorosa lesz. Az, hogy együtt nevetünk, hogy együtt sóhajtunk föl, hogy együtt tapasztaltuk ezt meg, ez felsokszorozódik. Nagyon érdekes, ugyanezt tapasztaljuk, hogy miért szeretünk, ott volt a karácsony, most ugye nem olyan régen, miért mentek el a rokonokhoz látogatóba? Most komolyan mondom, hiányzott a kilométer, vagy mi? Érted? Miért menti el? Azért, hogy ezeket együtt élt át, és hogy ezek megerősödjenek, vagy egy születésnapot. Hát megülhetnéd egyedül is, az egész torta a tiéd. Nem? Érted? És miért nem szeretjük? Vagy amikor mostanában, ugye, divatosak a meglepetés bulik, nem tudom micsoda. Hát nem az az érdekes, hogy Porsét hozott te ajándékba, hanem az a meglepetés, ugye, hogy ez is eljött, az is eljött, ő is eljött, ő is eljött, és ezek mind örülnek annak, hogy én élek. Érted? Ez az öröme, ami ott fölsokszorozódik. Vagy ugye nyilván, hogy átélték azt, hát önök rendes hívők, de van más hely, mindegy. Szóval Székesegyházban éneklünk karzaton, hát onnan sok mindent látok, és hát tényleg az éjféli misén, hát ott olyan alakok is vannak, akik biztos soha nem fordultak meg templomba. Miért jön el? Miért jön el? Pont ezért, mert otthon egyedül, hogy úgy mondjam, az a feeling, amire vágyik, az a valami nem megteremthető. Az csak közösségben lehet átélni, és eljön, és felemelitek őt is ebbe a tartalomba. Gyönyörű ez. És ezért a közös, sok közös átélt élménynek ilyen nagyon nagy jelentősége van. Sőt, ezekben, majd még másban is mutatom, ez a bizonyos kiegészítő egység, tehát hogy azt is átéljük, hogy ketten könnyebb. Vagy amikor együtt vagyunk, akkor úgy valahogy más az egésznek az átélése. A vadludakat szoktuk példának hozni, biztos itt is már hoztam. A vadulak ugye V-be szállnak. Azért szállnak V-be, mert így akkor az egyik a másiknak felhajtó erőt hajt. Tehát gyakorlatilag jobban tudnak szállni, mert aki mögötte van, annak az előtte lévő felhajtó erőt hajt, és jobban tud szállni. Ugye a legelsőnek senki nem hajt felhajtó erőt. A természet, a teremtés gyönyörűen intézkedett, ezek a vadludak bölcsek lecserélik időnként azt az elsőt. Hát tegyük meg a házasság, vagy érzelmileg intelligens házasságban. Nem az van, hogy ezt én szoktam, ezt te szoktad. Ilyen van, persze. De amikor ránézek, és te olyan fáradt vagy, hagyjuk az egészet, menj be, dőjél le, megcsinálom. Érted? Beállok a garázsba, látom. Nem azért, mert más is be tud állni a garázsba. Jó, én nekem beálltam a garázsba, meglátszik az autón, de hát jó. Azóta a fiúk állnak be. Na jó. De nem csak ez. Tehát érted, nem az, hogy jogom van hozzá, vagy nincs jogom, vagy érted, nem erről szól, hanem hogy látom rajta, és akkor cserélek. Akkor egyszer be, menj, elmegyek a szülői értekezletre, maradjál itthon egyszer. Tudod? Vagy nem tudom, én pont én megkeverem azt a lecsót. Nem lesz olyan, mint ahogy te szoktad csinálni, de hát lát valami. Tehát cserélgetnek. És még valamit tudnak a libák. Ha V-be állnak, akkor az utolsó libák, azok gágognak. Érted? Gágognak, nem kárognak. Gágognak. Magyarul bíztatják egymást. Óriási jelentősége van. Itt is az együtt átélt. Érted, hogy bíztatom, fog menni, gyere, csináld meg, persze, bíztatom én. Hát az első kelt kalácsom, hát az nem lett olyan gyönyörű. Tehát, na, de erre azt mondta, hogy ezt a pattintott kőkorszakbeli direkt szeretem. Tehát ez legalább ropog. Szóval ez is egy kis gágogás volt. És vigyázat azért, És pontosan a gyerekeink házasságánál is érdemes vigyázni, hogy én, mint anyós, tehát és könnyen kijön, egy négyszeres anyós vagyok, tudom, mit beszélek. Tehát könnyen kijönne az a károgás, érted, hogy... Érted, inkább biztassuk, inkább tényleg bízzunk benne, tessék, na ez az a finom érzelmi intelligencia, ami, na jó, most innen elkanyarodtam a sok közös átélt élménytől. Az örömöket hazavinni, nagyon különös dolog ez. Mondja is minden szakirodalom is, hogy például, hogy lehetnek-e a férfinak és a nőnek külön barátai? Persze, hogy lehetnek, nyilvánvaló, mert egyszerűen, na, olyan érdekes ez, hogy egy személyiség az annyira gazdag, hogy nincs még egy olyan másik nagyon gazdag személyiség, ami teljesen lefedi az ő minden érdeklődését, a mindenét. Ez a jó Isten lesz majd, ugye nyugtalan a szívünk, amíg bennem megnyugszik. De ez nincs ilyen. Tehát a legjobb választásban sem. Tehát magyarul, és hát annyira különbözők vagyunk, férfiak és nők, de tényleg annyira különbözők vagyunk, hogy az érdeklődésünk persze, hogy másfele. Tehát én egyáltalán nem akarnék elmenni abba a huszár egyesületbe beszélgetni a fickókkal, amiben az Oli olyan szívesen jár. Érted? De hogy ő nem szeretne leülni velem kávézni, amikor én a csajokkal kávézom, az is biztos. Tehát egyszerűen ez nagyon fontos, hogy lehessenek, de ennek nagyon fontos része, hogy az örömöket hazavisszük. Tehát, hogy ott ne választódjunk le, nem kell az egészet részleteiben elmesélni nyilván, de hogy mit tudom én, ott volt ő, akinek örültem, vagy valami úgy nagy vonalakba, hogy úgy érezze azt, hogy hol voltam, minek örültem, mi volt ebben jó, és azt hazaviszem, és megosztom. És ugyanígy én is. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy legyen külön, vagy lehessen külön azért, hogy tényleg azokat a területeket is lefedjük, és az jó lesz. Közös étkezések, egy családnak a kohézióját azt mondják, hogy nagyon, nagyon meghatározza az, hogy legalább az lenne a jó, ez lenne a kívánatos, az eszmény, hogy hetente egy olyan 5-5 közösen étkezik a család. Hát... elég rezzenéstelenül néznek, de ez nekünk nem ment. És tényleg, mert hát ugye nem érek haza anya, nem tudom én, itt vagyok, ott vagyok, nem tudom micsoda, de akkor vasárnap egyenek 5-ször. Jó. Szóval ezzel csak azt akarnám érzékeltetni, hogy nagyon fontos. Közös étkezésnek a kultúrája kicsit kikopott, vagyis nagyon, azt lehet mondani, és tényleg benn van a hűtőbe, vett ki, nem tudom, nem lesz elég. És a gyerekeinknek is nagyon nagy szüksége van. Tehát arra az oldott valamire, és ezt már elemezték is, hogy miért olyan jó, hogyha étkezés közben látják, a fehér asztalnál a politikusoknak is más döntések születnek. Hihetetlen. Vagy azért az utolsó vacsorára is gondolhatunk ebbe. Tehát érte, nagyon fontos. Az étkezésnek a légköre az egy olyan más gondolatokat, olyan nagyon más tartalmakat szül, amit nagyon érdemes lenne kihasználni. Itt van az azonosulás, együttérzés, empátia, ez is egy érzelmi intelligencia készség. Na, itt van Gottmannek ez a szerelem térképe. Azt mondja ez a John Gottman, ez egy nagyon, talán azt hiszem az egyik legjobb párkapcsolati kutató, Gottman, és van is egy könyve, de egyébként ő statisztikus, úgyhogy a férfiaknak ajánlom, ez nem egy ilyen elszállt, ilyen lelkiző alak, hanem egy statisztikus, racionális valaki, aki aztán kitanulta a pszichológiát, ezt a szamaszt, és őt nagyon érdekelte, hogy mitől működik jól egy párkapcsolat. És csinált egy szerelem labort, ahol nagyon-nagyon sok kapcsolatot működés közben, beszélgetés közben, munka közben, feladat közben, helyzetben, szituációban vizsgált, de úgy, hogy ilyen mikrotörténéseket is vizsgált, hogy most ránézett, nem nézett rá, ezt csinált, azt csinált, úgy, minden, és ezeket statisztikailag leírta, és ebből elemezte azt, hogy a jól működő kapcsolatokra mi jellemző. És ezt így szépen összeszedte, van is egy ilyen könyve, hogy jól működő párkapcsolatok, 7 nem tudom micsodája. Na és azok között van egy ilyen, hogy tulajdonképpen ez a szerelem térkép azt jelenti, hogy belemegyek a másiknak az érdeklődésébe. Tehát ez a nyitottság, amit mutattam az érzelmi intelligenciánál, hogy érdekel a másik, hogy de azok a területek is, amik nekem nem lennének annyira az én szívügyem. Tehát ott nehéz belemenni, mert ami engem is érdekel, persze arról könnyen beszélgetünk. De ami nem annyira, ott azért kell egy kis munka. Tehát ott azért nyitni kell, és nem tudom. Szóval ezekbe, de nem úgy, hogyha valakinek a kertészet a hobbija, hogy ja, te is a retkeid. Szóval nem ez a fajta, hanem az a tényleg nyitottság. Na és ezt vizsgálta például egy ilyen kis helyzeten. egy asztalhoz kellett nekik ülni, két oldalról, és dolgozniuk kellett. És az egyike megbeszélte, hogy egy idő után keljen föl, menjen oda az ablakhoz, és mondjon valamit, ami őt érdekli. Na, és közben figyelte a másikat. Na, dolgoznak, minden. Feláll az egyik, mondom, hogy az ablakhoz megszólal, jé, megjöttek a varjak. Erre figyeli a másikat. Nulla pont. Jó. Megint mondja, megjöttek a varjak. Hogyha a másik azt mondja rá, hogy ja, igen, fél pont. Érted? Ha mondjuk leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, hogy megjöttek? Jó. Egy pont. Jó. Vagy hogyha leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, ki jött meg? Mi van? Nem tudom hány pont. Jó. Leteszi a tollat, nem csak oda néz, föl is áll. Tényleg? Komolyan? Muti? Aha. Három pont. És így tovább, tehát, hogy az érdeklődés kifejeződése mennyire őszinte, mennyire mély, mennyire képes a magáét egy kicsit háttérbe szorítani, egészen odáig, hogy oda megy, és jaj, jaj, te ezek nem is varjak, cinkék, nem? Vagy mit tudom én, vagy odaszalad, és hú, te nézd, és ott van a dolmányos is, nézd oda, minden, 20 pont, érted? Belement, szívesen érdeklődött, vele volt, nem tudom én, együtt örült vele, valami ilyesmi. De ez nem könnyű. Ez tényleg nem könnyű. Sokszor, de meg lehet tanulni, mert ugye sokszor teszed, kicsit belemész, nem tudom én, tényleg fontos. És nagyon lényeges, hogy legyenek, hogy közelítsük ezeket a közös területeket. Mondtam, hogy a Zoli szereti a huszárság, lovak, mindenféle, jó van, hát én is lovagoltam háromszor is, de jó van. Szépek azok a lovak, tényleg. De olyan érdekes, rengeteget utazunk együtt. És amikor megyünk, nagyon érdekes, mert ő neki ez így jön, hogy ahol valahol, nem tudom én, a réten van egy ló, akkor ott mindig egy kicsit lassítunk, és akkor mi nézd ló, és minden lovat megnézünk, meg még a szürke marhákat, az is még nagyon szép neki. Tehát nagyon, mert azok nagyon méltóságteljesek, és nagyon szép, finom, szürke színük van, mindenféle. Jó, ezeket is mindig megnézzük. Jó, hagyján. Nagyon ritkán megyek egyedül, de a napokban volt egyszer, hogy egyedül mentem valahova autóval. Gyerekek, észrevettem magamon, lassítottam a szürke margáknál, és megálltam megnézni. És utána vettem észre, hogy őrült, hát engem annyira nem érdekel a szürke margák. Jó, szóval ez, mert azt mondja ez a Gottman, hogyha valakinek azt mondja, ez a szerelem térkép nagy, tehát azt lehet mondani, hogy sokat tudsz a társadnak az életéből, sokat tudsz az érdeklődéséből, de pont azokból a tétted itt nem az az érdekes, amit amúgy is lehet tudni, hanem azok a finom kis dolgok, amire ő rezdül, ami őt izgalomba hozza, vagy nem tudom. Jó? És hogy erről sokat tudsz, azt mondja, annak a kapcsolatnak hosszú távú jövője van. De azt mondja, sajnos láttam olyan kapcsolatokat, amelyikben a szerelem térkép ilyen bélyegzőn volt. Hát azt mondja, az nem sokáig lesz együtt. Jó. Vállalom a közösséget, ha nem is mindig dicsőséges. Ugye ez a közösség az a származási családunknál való vállalása. Hát azt hiszem, ebben sokaknak van tapasztalata, ugye? És ez nagyon fontos, ez a fajta empátia, együttérzés, hogy azt mondom, érted, amikor nem tudom én a anyukám vagy apukám, mit tudom én, valaki elkezdi fötörni kicsit a házastársadnak az egyébként neked is nyilvánvaló nehézségeit, akkor nem állsz oda neki, hogy hát tényleg, igen, én is látom, meg nem tudom én, hanem ott szépen vállalod a közösséget, és valamit mondsz, hogy nem én, azt te tudod, és hazamész, és vele megbeszéled, és megvitatod, de nem hagyod ki kezdeni ezt a részt. Most van egy ilyen válaszkeresőt kis című műsorunk a zarándok.mán, és ott nagyon sok levelet kapunk, hogy milyenféle akár párkapcsolati kérdésekben is. Nem hiszik el, hogy mennyi ilyen probléma van, hogy az anyák szétszedik a fiaik házasságát. Mert megeszik, mert egy kicsit még át. Érted, hogy nem tudom én, elvárja, hogy minden reggel a fia vele reggelizzen. És van már gyerek, meg feleség, meg minden, és ez az őrült, ez meg átmegy reggelizni. Na. Szóval ez az, hogy elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik, ez egy óriási bölcsesség. De nem csak így elméletileg, szóval ezt sokszor meg kell csinálni, mondjuk reggel is.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomba látogattunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Pszichopercek podcast sorozat harmadik adásában a témánk a hangulatzavarok voltak, kiemelt kép a major depresszió és a bipoláris zavar, de kitértünk a kevésbé ismert kedélybetegségekre is, illetve ismét hoztunk néhány példát ezek pozitív és negatív média reprezentációira. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Jelentős érdeklődés mellett indult az Academy Club tavaszi sorozata 2026. február 20-án Egerben a Neveléstudományi Doktori Iskolában. Dr. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, Dr. Szőke Milinte Enikő meghívottjaként negyedévszázados ombudsmani tapasztalatra alapozva átfogó képet vázolt fel a magyar oktatási rendszer jogi, társadalmi és emberi dimenzióiról. Az előadás beszélgetés követte, mely több fontos témát is érintett, különösen a szabadiskola választást, a szereplők közötti bizalom kérdését. Az előadó úgy határozta meg a saját szerepvállalását, mint közvetítő, aki asztalhoz ülteti a feleket. Az előadás végső üzenete, hogy az oktatás legfontosabb kötőszövete a bizalom, és amíg ez megvan, van esély a változásra, ha végre elkezdünk őszintén beszélni arról, milyennek szeretnénk látni a magyar embert 50 év múlva. 2026. március 1-én jubileumi gálakoncerttel tisztelegtek a 30 éves Magyar Örökségdíj előtt az Eiffel Műhelyházban. A különlegeses középpontjában azok a közösségek és alkotók álltak, akik munkájukkal a magyar kultúra és nemzeti önazonosság megőrzését gazdagítják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége számára a Magyar Örökségdíj eszmeisége különösen fontos, hiszen egyetemünk oktatási tevékenységét 2024-ben Magyar Örökségdíjjal ismerték el. A díj nem csupán rangos elismerés, hanem annak a szellemi örökségnek a megerősítése, amely intézményünket a kezdetektől meghatározza, értékteremtő műhely, ahol a hagyomány és a megújulás együtt formálja a jövőt. Prémák a Porondon címmel szervezett előadás sorozatot az MTA MAB Eszterházy Akadémiai Klub március 3-án az Egyetem kápolnájában. Az előadás sorozat célja, hogy tisztelegjenek azok a Prima Primissima díjazottak előtt, akik munkássága kötődik Eger városához és egyeteméhez. Az est vendége Dr. Plé Csaba pszichológus, nyelvész, egyetemi tanár volt, aki 2025-ben kapott Prima Primissima díjat magyar tudomány kategóriában. Az eseményen a Prima díjas tudós előadást tartott, Kevés igazi, sok felszíni kapcsolat, az ember a kapcsolatok rengetegében címmel. Az eseményen az egyetem első éves pszichológia szakos hallgatói is részt vettek, akik a továbbiakban megismerhették Dr. Plé Csaba életútját egy pódiumbeszélgetés alatt, melyet Dr. Dávid Mária vezetett. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai adásban a hangulatzavarok kiemelt kép a legismertebb, a depresszió lesz a hangsúly. Mielőtt rátérnénk ezekre, beszéljünk egy kicsit magukról a hangulatzavarokról, mit érdemes tudni róluk.
Szóval a hangulatzavarok az egy összefoglaló kifejezés. Én úgy gondolom, hogy a köznapi ember ez alatt nagy részben a depressziót érti, illetve ennek az ellentétét, a mániát. Vannak különböző kategóriarendszerek. Az előző adásban is a DSM alapján beszélgettünk a narcisztikus személyiségzavarról, és hogyha a depressziót nézzük, akkor ezek, amiket hangulatzavaroknak nevezünk, ezek a DSM-ben különböző kategóriákban vannak benne. Egyrészt vannak a DSM-ben olyan van egy olyan kategória, hogy depresszív zavarok, ahova beletartozik egyébként az unipoláris depresszió, vagy major depresszió, amit általában mindenki ért egyébként depresszió alatt, illetve vannak a bipoláris és kapcsolódó zavarok, amikor pedig a mániás, illetve a depressziós fázisok váltogatják egymást. depressziós zavarokhoz tartoznak egyébként olyan tünetcsoportok is egyébként, amikre az emberek kevésbé gondolnak, ilyen például a úgynevezett peripartum depresszió, ami valójában a szülés előtti, illetve az utáni depressziót értjük ez alatt, de vannak olyanok is például, amik ilyen pszichotikus tünetekkel járnak, tehát esetleg ilyen halucinációval, illetve ami még ide tartozik, és szerintem nagyon érdekes, az a szezonális depresszió.
Igen, és ennek meg is érkeztünk a szakaszába. Ezzel, hogy már óraátállítás, sötét van, és az embernek már élni nincsen kedve. Egyébként ezt így honnan lehet megállapítani, hogy most csak úgy rosszul viseljük, hogy sötét van, vagy ténylegesen szezonális depresszióról beszélünk?
A hangulatunkat egyébként nagyon sok minden befolyásolja, és azt, hogyha sötétebb van, vagy hogy hamarabb lesz sötétség, az is egyébként teljesen hatással van rá, vagy például az is, amikor reggel felkelünk, és mondjuk óraátállítás előtt főleg még azért nagyon sötét van, és akkor sötétben elindulunk dolgozni, vagy az egyetemre, akkor az teljesen normális, hogy annyira nem érezzük jól magunkat. Például azokban az országokban, ahol egy fél évig van éjszaka, tehát mondjuk ilyen Észak-Norvégia meg Izlandon, ott egyébként a depresszió egy nagyon nagy probléma, de hogy így a depresszív hangulat általánosságban is. Szóval, hogy ez valamilyen szinten egyébként teljesen normatív. Na most azt, hogy nekünk szezonális depressziónk van-e, azt így leginkább azt tudja mondani a szakember, hogy így önmagunknak ne állapítgassuk meg, főleg nem TikTok videók alapján. Annak ellenére, hogy egyébként nagyon sok olyan szakértő van ezeken a platformokon, akik tényleg mondjuk klinikai szakpszichológusok, és akkor ők is felolvassák mondjuk ezeknek a zavaroknak a kritériumait mondjuk akár a DSM-ből, de ez nagyon fontos, hogy ezt szakember állapítja meg, tehát nem mi. Mert nagyon sokszor, hogyha van egy kritérium, mondjuk ilyen, hogy lehangoltság, vagy bármi ilyesmi, akkor lehet, hogy így egy kicsit jobban belelátunk dolgokba. Hát leginkább egyébként egy szakember azt tudja mondani, hogy próbáljuk meg nem diagnosztizálni magunkat, tehát azért, amikor nézegetjük a TikTok videókat, és ott szakértők mondják, hogy 5 jel, amiből láthatod, hogy depressziós vagy, vagy szezonális depressziós vagy, az van, hogy nagyon sokszor egyébként vannak olyan ilyen csatornák, ahol szakértők vannak, és mondjuk tényleg ebből a DSM-ből, vagy más kategória rendszerből olvassák fel ezeket a kritériumokat, de azért nagyon hajlamos az ember magának így mögé látni olyan dolgokat, ami lehet, hogy mégsem teljesen úgy van, vagy hogy egy szakértő máshogyan ítélné ezt meg. Tehát sokszor egyébként sok embernek én úgy gondolom azt, hogyha egy címkét kap, akár mondjuk egy szezonális depresszió címkéjét, akkor az segíthet a megküzdésben, viszont vannak olyan esetek, hogy valójában nem erről van szó, hogy ilyen zavarban lenne érintett a személy, hanem igazából inkább csak az, hogy picit normatív lehet néha, hogy az ember egy kicsit lehangoltabb, amikor sötét van.
Most beszéltünk kicsit a depresszióhoz kapcsolható zavarokról, viszont szerintem most térjünk rá egy kicsit a bipoláris oldalra. Uh-huh. Számomra a hipománia volt a legizgalmasabb, mikor ennek utána néztem, mert a depresszió és a bipoláris zavar az benne van azért a köztudatban, viszont a hipománia egy nagyon-nagyon nehezen felismerhető állapot, úgyhogy ennek kapcsán is kérdezném, hogy mi az, amire kiemeltképpen kell figyelni, és hogyan tudjuk nem elbagatelizálni ezt a betegséget.
Uh-huh. Hát ugye a bipoláris zavaroknak van két típusa. Ugye az egyes fajta bipoláris az az, ami ilyen nagyon látványos. Tehát ahol mániás epizódok vannak, ezek ilyen 7 napig tartanak, és utána ezt váltja fel a depressziós. És van a bipoláris kettes, ahol van ez a hipománia. A hipomániát egyébként úgy szokták meghatározni, hogy az egy enyhébb mánia, tehát hogy kevesebb nap is a fennállásának a kritériuma, tehát hogy itt 4 nap is elegendő hozzá, illetve hogy csökkentebbek ezek a tünetek, de egyébként a személynek a környezete ezeket már észreveszi. Viszont még nem érik el azt a szintet, mint mondjuk a mániánál. És nagyon nehéz szokott lenni az, hogy amikor ugye általában ez a bipoláris zavar nagyon sok esetben serdülőkorban jelenik meg először, hogy a család ezeket a hipomániás szakaszokat egyébként meg viszonylag jobban kezeli, mint a depressziósakat. A bipoláris kettesnél a depressziós fázisok egyébként általában mélyebbek, és tovább is tarthatnak akár, és amikor van ez a hipomániás fázis, akkor a család az azt látja, hogy hát ez nagyon jó, végre vidám, végre nagyon aktív, dolgokat csinál, és akkor mindenki örül neki, és azt mondja, hogy na hát akkor ki is gyógyult a depressziójából, pedig valójában az történik, hogy ennek a bipoláris zavarnak a másik oldalán van éppen a személy. És ezért ugye sokkal nehezebb észrevenni.
És hogyan lehet ezt diagnosztizálni?
Hát ezt szakember diagnosztizálja, tehát pszichiáterek szokták, ugye a klinikai szakpszichológusok is kompetensek ezekben, de diagnózis pszichiáterek szoktak adni. Az van ezzel, hogy ugye vannak a DSM-nek ezek a kritériumai, amiknek meg kell felelni. Ez egyébként egy irányadó dolog lehet a szakemberek számára. Vannak különböző becslőskálák, tehát akár ilyen kérdőívek is lehetnek. Akár egyébként van ez az úgynevezett heteroanamnézis, amikor a környezetét kérdezik mondjuk a serdülőnek, tehát nagyon sok információból tájékozódnak, de fontos, hogy ezt szakember fogja diagnosztizálni. De szerintem a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nem jut el szakemberhez a fiatal, azért mert hogy a környezete az nagyon sokszor ugye azt mondja, hogy hát amikor akár a depressziós fázisban is van, hogy csak lusta például, vagy nem törődöm, vagy hogy azt mondják, hogy ez korral jár, vagy hogy ugye a kedvencem, és majd erről fogunk beszélni szerintem egy kicsit többet még, hogy ez a menjen ki sétálni, és akkor majd jobb kedve lesz, és akkor majd akkor megoldódik minden.
Ez mindent megold.
Hát igen. Csak ugye az van nagyon sokszor ezzel, hogy egyébként az esetek egy jó nagy részében gyógyszeres kezelést igényel a személy ahhoz, hogy az állapota stabil tudjon lenni, és akkor emellett egyébként meg nagyon javasolt még a pszichoterápia is, és akkor ez a kettő egyébként az, amivel szokták kezelni ezt a zavart.
Kicsit még visszakanyarodva a depresszióra, gondolkodtunk itt, hoztunk kettő fogalmat, ami leginkább a TikTokon, de szerintem az egész online világban egy meghatározó jelenség. Az egyik az a depression room, a másik pedig a depression hair, amik lényegében annyit tesznek, hogy amikor valaki depressziós, vagy mondjuk mániákus depresszióban, a depressziós fázisban van, nincs ereje, motivációja, energiája ahhoz, hogy a szobáját mondjuk rendben tartsa, és akkor kialakul egy ilyen depression room, ahol különböző edények, ruhák szétdobálva, tehát ez a lényeg, hogy nincs energiája elpakolni, és csak gyűlnek mondjuk a tányérok, poharak, ruhák, szemét, stb. Ezekről több olyan videó van, ahol ezeket kitakarítják, vagy valaki szakértő, vagy esetleg a szoba tulajdonosa. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet azt megállapítani, akár szülőként, akár lakótársként, hogy valaki csak nagyon-nagyon rendetlen, uh-huh. meg valakinek tényleg mentális probléma miatt néz ki úgy a szobája, ahogy.
Ez egyébként szerintem egy tök fontos dolog, hogy így az internet népe reagál ezekre a dolgokra, mert valóban, tehát hogy a depressziónál nem csak az van, hogy rossz a kedve, ugye vannak ilyen tünetek, mint például ugye a kilátástalanság, negatív hangulat, ugye ez ilyen negatív ciklusban van a személy folyamatosan, de hogy emellett valóban megjelenik a depressziónál az, hogy egy ilyen csökkent aktivációs állapot, tehát hogy nincsen ereje arra, hogy felkeljen, nincsen ereje arra, hogy elmenjen fürdeni. És akkor igen, tehát hogy a szobája is az ugye úgy fog kinézni, mert hogy egyszerűen nincsen ereje rendet rakni, meg motiváltsága sincs, és amúgy sem látja az értelmét annak, hogy ezt miért tenni meg. Most ugye az fontos, hogy nagyon sok ember van egyébként, aki kupis. Az is nagyon sokféle okból lehet, de lehet egyszerűen csak az, hogy ő így szocializálódott, vagy neki ez a komfortos, vagy bármi lehet mögötte. Hogy önmagában attól, hogy valakinek ilyen a szobája, attól még nem fogjuk látni, hogy depressziós. De ezek a ilyen, hát nem is tünetek, de ezek a kis apróságok, amikre így fel tudunk figyelni, ezek igazából mindig ilyen kontextusban, tehát egy komplexen, mint egy ilyen mintázatban érdekesek. Tehát azt, hogy mondjuk észrevesszük azt a lakótársunkon, hogy mostanában úgy nem is nagyon jön ki a szobából, de ha ki is jön, akkor is olyan nagyon kilátástalan, úgy mindene, nem csinálom úgy semmit egész nap, ugye az is fontos, hogy aki depressziós, az nem feltétlenül egész nap a szobájában valami aktív dolgot csinál, hanem nagy részt valójában lehet az is, hogy semmit. Mondjuk észrevesszük azt, hogy egyébként nem nagyon szokott aludni, vagy éppen azt, hogy túl sokat alszik, azt, hogy mondjuk nem eszik abszolút köbös semmit, és akkor mondjuk egy ilyen fázisban, ha benyitunk a szobába, és akkor látjuk, hogy ez így néz ki, akkor az így megértjük, hogy ó, akkor is lehet, hogy valami más is van, főleg, hogyha előtte ő nem volt ilyen.
Akkor térjünk át szerintem a Jeszenszky kalandjai csatornán.
Jaj,
megfigyelhető kis rövid videóra. Azt nem tudom sajnos, hogy az úriembernek, aki itt ezeket a részleteket mondja, mi a pontos titulusa. Te ezt esetleg tudod?
Nem, sajnos nem tudom.
Én sem tudom, de az alapján, ahogy beszél, és tudjuk, hogy a Jeszi az inkább műsorvezető, tehát én úgy sejtem, hogy ő valami tanácsadó, nem feltétlenül tudom, hogy pszichológus vagy sem, de úgy
szerintem, ha pszichológus lenne, úgy hirdetné magát. De ez most
lehet,
hogy nem tudom, hogy mi a titulusa. De általában aki pszichológus, azt szereti kiírni azt, hogy ő pszichológus. Nem tudom egyébként, de tehát, hogy amikor én ugye megnéztem ezt a videót, hogy ez a eldöntött, hogy, mert ez volt, hogy kb. Eldöntött, hogy nem vagy depressziós, és akkor 3 nap alatt nem vagy depressziós.
Elmész sétálni, kész.
Hát, de ez olyan, mint hogyha szorongsz, akkor nyugodj meg. Nem? Tehát, hogy...
Vegyél mély levegőt.
Vagy ez a rosszul érzed magad. Ne tedd. Van ez a toxikus pozitivitás egyébként, mint jelenség. Tehát, hogy...
Hú, de idegesítő. Úristen.
Ebbe az a probléma, hogyha valaki ezt komolyan veszi, hogy igen, hogyha valaki kitalálja, hogy nem lesz depressziós, akkor nem lesz depressziós. Ebbe az a probléma, hogyha valaki ezt tényleg elhiszi, akkor jön az önvádlás, hogy miért van az, hogy én nem tudok nem lenni depressziós. Ez a depressziónak, ugye nagyon sok kialakulásának nagyon sok oka lehet, ugye lehet akár élethelyzet, de van egyébként erre egy ilyen vulnerabilitás, tehát az, hogy valaki hajlamosabb erre, például a bipoláris depressziónál azért az öröklődés is abszolút bejátszhat, tehát hogy vannak olyan helyzetek, tehát hogy nem lehet ebből csak úgy kimászni, hogy én kitaláltam, hogy nem vagyok depressziós, abban az esetben, ha tényleg depresszióról beszélünk. Tehát hogy ez nem fog működni. Vannak persze olyanok, hogy például ha az ember elmegy sétálni, akkor valóban jobb hangulata lehet. Van egyébként erre kutatás, hogy az, hogyha valaki sétál a természetben, akkor az tényleg csökkentheti a szorongást, és tud segíteni, de ez ugye nem mindenható. Ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki nem tud felkelni, meg nem tud elmenni fogat mosni, azt, hogyha kirángatom a természetbe, ő nem lesz ettől jobban. De bizonyos esetekben egyébként amúgy tényleg van ez a mental health walk, ez amúgy tényleg segít, de ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy persze a fejfájás csillapító az tök jó, mert nem fáj a fejed, de ha neked krónikus migréned van, akkor már nem fog segíteni.
Ami viszont jó üzenet, hoztunk egy pár példát.
Egyre több nagyon jó reprezentációja van a médiában egyébként a mentális betegségeknek.
Igen, ez kifejezetten feltűnő. Az egyik példát azt pont te hoztad, a Rúnak az esetét. Aki nem ismeri, esetleg annak bemutatod egy kicsit?
Igen, ez az Eufória című sorozatban van. Ezt mostanában szerintem azért így sokan látták meg. Amikor hallgatóknak tartok órát, általában nagyon sokat búlogatnak, amikor az Eufóriából hozok fel valami példát. Ugye itt az van a sorozatban, hogy depressziós a főszereplő, és hogy az van, tehát hogy van egy epizód, ami konkrétan arról szól, hogy nem tud felkelni és elmenni pisilni. És ugye ez pont ez megint a depressziós szobához, meg a fogmosás, meg a fürdés, meg a személyi higiéniához kapcsolódik, hogy nem, neki nincsen ereje arra, hogy felkeljen, és mondjuk egy ilyen alapvető testi funkciót rendbe rakjon, és hogy az történik magában a részben, hogy egyszerűen nincsen energiája, és a végére már fizikai tünetei lesznek attól, hogy nem megy el pisilni, és ugye hát itt egyébként meg orvosi szempontból is ez egy veszélyes dolog, mert ugye megrepeted a húgyhólyag, stb. És egyébként nagyon jól bemutatja a sorozat azt, hogy milyen fájdalmai vannak, de hogy ő mégsem tud felkelni. Tehát, hogy szerintem ez egy azért jó rész, és most nem azért jó, mert az embernek jobb kedve lesz tőle, mert az nem lesz, de hogy azért úgy, meg egyébként szerintem az Eufória azért az esetek nagy részében eléggé hülyen mutatja be magát a generációt. Mondom ezt úgy, hogy én már nem ez a generáció vagyok. Az én generációmban egyébként a Skins volt egy olyan sorozat, igen. És ott is volt egyébként egy szereplő, aki depressziós volt. Azt hiszem, hogy a második generációban volt, Effinek hívták. Ezek azért jók, mert hogy az ember kap egy valós képet erről. Lásd azt, hogy nem tud felkelni fogat mosni, az, aki mondjuk látta ezt a sorozatot, most nem biztos, hogy ez változtatja meg az ő egész hozzáállását a mentális betegséghez, de azért érzékenyít minket arra, hogy nem lepődünk meg ezen, meg nem stigmatizáljuk a szemét még jobban, hanem hogy megértjük azt, hogy vannak ilyen helyzetek. De én úgy gondolom, hogy most már azért a ilyen fiatal felnőtt generációnak azért már, szerintem a depresszió egy olyan dolog, amiről azért már elég sokat hallottak, és talán lehet, hogy kevésbé jelenik meg, de ez megint csak az, hogy én arról a populációról tudok beszélni, ahova én is tartozom, meg akiket sokat látok, ugye ez a valamennyire ugye ez a értelmiségi, tehát hogy valahogy ez a, úgy értem az értelmiségét, hogy akár egyetemi populáció, ugye én őket látom sokat, mint egyetemi oktató.
A másik nagyon érdekes, izgalmas reprezentációja az a bipoláris zavarnak volt a Shameless szégyentelenek sorozatban. Ott hát lényegében az a sztori egy ilyen nagyon keszekusz a családot mutat be, ahol az apuka az mondjuk drog- és alkoholfüggő, az anyuka pedig bipoláris. És ezt a betegséget megismerhetjük az anyuka Mónika szemszögéből, viszont az ő szála az annyira nem jelentős, mint a fiái, aki ezt örökli. És az a tök érdekes, hogy legalábbis nekem az volt a nagyon érdekes ebben, hogy nyilván bemutatta azt, hogy vannak olyan fázisok, mikor ugye ez a mániás vagy hipomán fázis, mikor nagyon-nagyon magasan van, nagyon boldog, fut reggel, szaladgál, mindent megcsinál, kitakarít, megfőz, mellette ilyen nagyon hirtelen döntéseket hoz, mondjuk megcsalja a párját, meg stb. Nagyon nagy költekezéseket csinál, és aztán a következő percben meg már nem képes kikelni az ágyból, nem reagál, nem válaszol semmire, egyszerűen tényleg nem tudnak vele mit csinálni, és már ez alapjában véve is szerintem tök hitelesen volt bemutatva, viszont ami nekem nagyon érdekes volt, hogy ugye megkapta a gyógyszert, és megkapta a diagnózist, és valahogy, nem tudom, én meg szerintem sokan azt gondolnánk, hogyha diagnosztizálnak téged egy ilyennel, akkor utána szeded a gyógyszert. Viszont annyira érdekes, hogy egy olyan mindsetben volt benne ő is, és az édesanyja is, hogy nekik erre a gyógyszerre nincs szükségük, mert akkor elvesztik az igazi személyiségüket, és valójában ez az igazi énjük nekik, és mindenki más, aki rájuk akarja nyomni ezt a gyógyszert, az igazából nem szereti az ő igazi énjüket.
Igen, egyébként az az érdekes ebben a sorozatban, ugye ez egyébként egy amerikai feldolgozás, egy eredetileg brit sorozatnak.
Tehát nem is tudta, de, igen, de durva.
És ez ugye az amerikai, és hogy egyébként nagyon jól bemutatja ezeket a generációs mintázatokat, hogyha az ember egy kicsit olyan szemmel nézi. Amikor én elkezdtem nézni ezt a sorozatot, akkor még szerintem talán hallgató voltam, de lehet, hogy még az sem. És akkor nem annyira néztem ezt olyan szemmel, mint mondjuk most később egy kicsit, amikor az ember máshogyan tud ránézni. Az az érdekes, hogy itt az anya szemszögéből is, ugye őt úgy ismerjük meg, hogy egyszer csak így megjelenik, és akkor olyan egy kicsit, mint egy ilyen tornádó, aki mindent felkavar, és egyébként ebben a teljes ugye mániás szakaszában van, és az elején csak azt látjuk, hogy ő egy kicsit ilyen hippiszerű, aki így ilyen nagyon kicsit ilyen keszekusza dolgai vannak, de utána látjuk azt, főleg egyébként így a férjéhez hozzá hasonlítva, aki egyébként ő is ugye egy ilyen drog és szer, mindenféle függő, hogy egyébként meg valami egy kicsit más, és valami egy kicsit fura, és akkor igen, tehát, hogy utána meg van ez a jelenet, amikor meg már másik nap meg fel sem tud kelni, és azért nagyon érdekes ez nekem, mert hogy a fia ott serdülő éppen, és hogy ő neki akkor kezdődik, vagy akkor van először egy ilyen szakasza, és egyébként most úgyhogy nem vagyok klinikus, nem lehet ebből diagnosztizálni, de hogy ez inkább szerintem egy ilyen bipoláris egyes, lehet egy ilyen mániás. Van egy olyan jelenet, hogy a fiú egyébként ilyennek hívják. Ő az amúgy, ő ugyanaz a színész, aki a Star Wars játékokban, az új játékokban egyébként a színész, akinek karakter van. Na mindegy, ezt most csak ide rakom, mindegy. De hogy ilyen szempontjából látjuk azt, hogy, tehát, hogy olyanokat csinál, hogy ellop egy csecsemőt például. Egy ja, mániás igen. Szakaszában, tehát hogy az nem hipománia, én szerintem. De ez ugye egy sorozat és stb. És hogy az ő szempontjából nagyon érdekes, ahogy ő ezt megéli. Mert az anyja az mindig ebben él, tehát hogy legalábbis amit látunk ebből, és hogy ő teljesen úgy van ezzel, hogy ez teljesen rendben van, és akkor ő így éli az életét, ugye eléggé alacsony szocioekonómiai státuszban, tehát hogy nincsen hol laknia, általában össze-vissza mászkál emberek között, és hogy a fia szempontjából érdekes, hogy ő is rájön erre, hogy ő neki van, hogy ő ezt megörökölte az édesanyjától, és hogy ez az önelfogadás, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy persze, hogy ez nincs rendben, és amikor őnek is el kell fogadnia azt, hogy nincs rendben az, hogy ugye a mániás szakaszában ilyen dolgokat csinál. Egyébként ilyen borzasztóan meggondolatlan dolgok lehetnek. Én hallottam olyan esetet, hogy például volt olyan, aki a mániás szakaszában elajándékozta az összes vagyonát, tehát hogy így az aranyait odaadta mindenkinek, stb. Tehát ilyen nagyon durva dolgok lehetnek, amit egyébként a személy nem csinálna. Utána az, hogy elfogadja azt, hogy ő ilyen, de mégis segítségre van szüksége. És egyébként a későbbi évadokban viszont már szedi a gyógyszerét. Tehát, hogy ott viszont már egy ilyen normatív dolognak látjuk azt, és viszont az nagyon érdekes, hogy amikor csinál valamit, tehát történik vele valami, akkor rögtön a családban mindenki megkérdezi tőle, hogy szeded a gyógyszered, és mondja, hogy igen, szedem, de ez most nem arról szólt, hanem valami másról. Tehát, hogy ez nagyon jól megvan egyébként itt jelenítve ebben, és így maga az a szál is, ahogy ő hogyan tudja elfogadni magát, és hogy mi az ő igazi énje igazából, mert hogy attól, hogy elfogadja magát, és tudja, hogy ő ilyen, mert ezzel nem tud mit csinálni egyébként, amellett amúgy meg lehet az, hogy mégis kell neki segítség.
Ez lett volna már a Pszichoperce, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk!
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.